Második fejezet. A grófné. Miután bemutattuk a tárgyat a szószoros értelmében, a végzetes Nibelung kincset, most, mint a régi filmeken, bemutatjuk a szereplő személyeket Premier Plumban. Ezek az arcképek és előtörténetek elég sok helyet vesznek igénybe. De ez természetes is, mivel hogy történetünk jellem tragédia, vagy jellem vígjáték, amint iskolás könyveink ezt a műfajt elképzelték. Ha színpadra helyezünk ilyen és ilyen jellemeket, azoknak az adott helyzetben így és így kell viselkedniük. Sorsuk jellemükből következik. Ha elmondjuk, kikről van szó, elmondtuk már történetünk felét. Hősnőnk, vagy legalábbis egyik hősnőnk, Lamotte grófné, igen alacsonyan kezdte pályafutását. Amikor megjelenik a színen, 8 éves és koldul. Előzőleg libákat őrzött, de az sem szívesen. A Marquise de Boulevillier férje kíséretében hintóján Passy birtokára igyekezett, mert Passy akkor még nem volt Párizs villavárosa, hanem különálló kis falu, a várostól messze. A párizsiak üdülni jártak oda. A kocsi lassabb ment. Egy kis leány, karján tartva egy még kisebb leányt, odafutott a kocsihoz, és a következő meglepő szavakkal kért alabizsdát. Az Isten szentséges nevére kérem, adjanak néhány garast két kis árvának, aki a valóá királyok véréből való. És a koldus leány tekintetében úgy látszik, volt valami, ami sejtelmes nyomatékot adott szavainak. A Marquise férje tiltakozása ellenére megállítatta a hintót. A kis leány már belekezdett furcsa történetébe. A Marquise végighallgatta, és kijelentette, hogyha igaznak bizonyul, amit beszél a kis leány, magához veszi, és anyja helyett anyja lesz. Azután utána járt a dolgoknak. Megkérdezte a környékbelieket, és főképp a plébánost, akinek nyájához tartozott a két kis koldús. A nyaklánc történetében, mondja Stefan Zweig, az a legkülönösebb, hogy a leghihetetlenebb dolgok is igaznak bizonyulnak. A plébános kétségbe vonhatatlan adatokkal igazolta, hogy igaz az, amit a kislány mesélt. Csak ugyan a valóák királyi vére folyt ereikben. Egyenes vonalban, apai ágon a nagy első Ferenc fiától, második Henrik királytól származtak, aki 1547-től 1559-ig uralkodott. Második Henrik és Nicole de Savigny viszonyából született ők apjuk, Henri de Saint-Rémy. A király elismerte fiának és legitimálta. Vér szerint tehát közelebb álltak Szent Lajos koronájához, mint az uralkodó Bourbon család. Címerük ezüst alapon két vesszőnyaláb, fölötte 3 lilium, a valóák híres liliumai. A kis koldus leány ismerte címerüket, sőt, talán ez volt az egyetlen dolog, amit tudott, szörnyű elhagyatottságában, mondja von Brentano. És amikor megdöbbentő pontossággal beszélt erről, vagy pedig őséről, Nicole de Savigny királyi atyáról, teste, melyet meggörnyeztett a nyomor, kiegyenesedett, lázadó és gőgösen. És volt is miért. A valóá vér az eregben, Micsoda fatális örökség, micsoda elátkozott Nibelung kincs ez is. Századunknak talán legdöntőbb, legérdekesebb tudományos vitája az a kérdés, vajon mikor dől el az ember jelleme és sorsa? Születése előtt, vagy születése után? Átöröklés, vagy környezet? Gének, vagy behaviorizm? Titokzatos kis testecskék, amelyek az ősök testéből költöznek át az ivadékba? Vagy pedig a gyermekkorban szerzett kondicionált reflexek? Ösztönös viselkedési módok, amelyek bizonyos körülmények között mindig megismétlődnek. Valószínűleg mind a két tábornak igaza van, és inkább egyiknek sem. Az ember jellemének kialakulásában játszhat bizonyos szerepet az átöröklés is, és a gyermekkori beidegzések is, és amellett az egyéniség sok. Sokkal bonyolultabb sem, hogy akár az egyik a két tényező közül, akár mind a kettő együttvéve, maradék nélkül meg tudná magyarázni. Nem hisszük tehát, hogy Jean, a kis koldus leány, sok tulajdonságot örökölt volna a Valois királyoktól, hiszen a házasságok révén a nemzedékek folyamán annyi más, részben egyáltalán nem előkelő vér is keveredett ereibe. Jellemének kialakulását kellőképpen megmagyarázza, amint majd látjuk, gyermekkora és társadalmi helyzete, amely abból a tudatból fakadt, hogy ő a Valois ivadéka. Tehát származása igenis döntő elhatott sorsára, de nem az átöröklés titokzatos útján, hanem a tudaton keresztül. És mégsem állhatjuk meg, hogy egy pillanatig el ne játszunk a gondolattal. Azt mondják, vannak csodálatos visszaütések. A Valois ház 1328-tól 1589-ig uralkodott Franciaországon. A száz éves háború és a reneszánsz nagy és vad századait át. Ő értük égette a zsandár Rouenben. Ők kovácsolták birodalommá a hűbériségben széthult francia földet. Az ő büszke seregeik verekedtek Leonardo és Michelangelo Itáliájában, és ők rendezték a Szent Bertalan éjszakát. Akadt közöttük őrült, mint hatodik Károly, véres zsarnok, mint 11. Lajos, lánglelkű, bohém nagyúr, mint első Ferenc. Nagyszerű és szörnyű család volt, nemes fedevadak. Minden lépésükben benne döngött a történelem. Ez a gőg zsámpam. Ez a puha vadság, ez az egész vadmacskai dac és éles fog, vajon nem az ősök hazajáró lelke? És a történetben, amely most következik, a két nő harcában, vajon nem a két ősi ellenség folytogatja egymást, a két család, amely valamikor két szomszédvárra alakította Európát, és gyűlöletét átszármaztatta a késő utódokra is. A Habsburg és a Valois. A Saint-Rémy család nemzedékeken át Fontetti birtokán élt Bar-sur-Abbé közelében, Franciaország északkeleti részén. Úgy éltek, mint ahogy illett királyok fiaihoz, amikor nem ültek trónuson. Gazdálkodtak és vadásztak, esetleg vadat orosztak, és időnként, titokban a legkirályibb mesterséget is gyakorolták, a pénzverést. Erre nagy szükségük lehetett, de úgy látszik, keveset használt. Jean apja, Jacques de Saint-Rémy, Luz és Valois bárója teljesen elszegényedett. Már nem a kastélyban lakott, amelynek teteje beszakadt és szeme láttára obladozott, hanem a majorsági épületben. Parasztokkal érintkezett, és feleségül vette parasztleány szeretőjét, Jean adját. Ez az asszony végleg tönkretette, és amikor elbetegesedett, ki is dobta. Jacques de Saint-Rémy a párizsi Hôtel Dieu kórházban fejezte be nyomorúságos életét. Az asszony egy katonával állott össze. A kis Jean 1756-ban született, sorsa most fordult igazán keserűre. Koldulnia kellett, és anyja és mostohapja rajta töltötte ki minden dühét, amely az elviselhetetlen élet ellen irányult. Ekkor történt, hogy a Marquis de Boulavillier 1763-ban magához vette Jeant és kis húgát, aki nem sokára Hiblőben meghalt. Jean 14 éves koráig egy leánynevelő intézetben nőtt fel, azután pedig pártfogónője elhelyezte egy párizsi szabónő üzletében. A rokokó századában a párizsi szabó üzlete már épp olyan európai nevezetességű hely, mint napjainkban. Sőt, talán még inkább az. Párizs egyik legszembetűnőbb vonása a sok szabászműhely és divatáru kereskedés volt. Louis-Sébastien Mercier, akire még sokszor hivatkozunk, 1781-ben nagyszerű Tableau de Paris-jában irodalmi leltárat vesz fel az akkori Párizsról, megalapítva a város leírás kitűnő és csak mostanában kiviruló műfaját. Könyvében hosszú fejezetet szentel a varrólányoknak. A boltban ülnek sorban egymás mellett. Láthatja őket az ablaküvegen át. Pomponokat varnak fel, cicomákat, gáláns diadaljelvényeket, amelyeket a divat szül és változtat. Szabadon nézheti őket, és ők is szabadon nézhetik önt. Ezek a pulthoz láncolt leányok, tű a kezükben, szünet nélkül az utcára vetik tekintetüket. Figyelmüket nem kerüli el egy járókelő sem. Az utcához legközelebbi helyért nagy harc folyik, mert a férfiak arra vonuló brigádjai mindig odavetnek egy-egy hódoló pillantást. A leány örül a nekiszegezett pillantásoknak, és azt képzeli, ezek a férfiak mind szerelmesek belé. A járókelők nagy száma csak változatossá teszi és megnöveli gyönyörűségét és kíváncsiságát. Így lesz elviselhetővé ez a helyhez kötött mesterség, egyesítve a látás és láttatás örömeit. De el kellene rendelni, hogy mindig a legcsinosabb üljön legelől. A lányok közül sokan reggel elmennek az úrhölgyek toalettjéhez. Kosarukban. A lányok közül sokan reggel elmennek az úrhölgyek toalettjéhez, kosarukban pomponokkal. Fel kell díszíteniük vetélytársnőiknek, a szép asszonyoknak homlokát. El kell hallgattatniuk magukban nemük titkos féltékenységét, és foglalkozásszerűen szépíteniük kell azokat, akik lenézően bánnak velük. Néha a kislány olyan csinos, hogy jelentéktelen lesz mellette a gazdag hölgy gőgös homloka. A hölgy udvarlója hirtelen hűtelen lesz. A tükör sarkában nem lesz mást, mint a kicsike friss száját és bíbor orcáját, pedig annak nincsenek sem lakájai, sem ősei. Nem egy leány a boltból egy ugrással egy angol hintóban terem. Azelőtt bolti lány volt, egy hónap múlva már vásárolni jön oda. Magasan hordja a fejét, arca diadalmas, és régi főnöknője és kedves társnői megkékülnek az irítségtől. Vannak egyes üzletek, ahol szigorú a hang, és a lányok mind tisztességesek. De maga a tulajdonos nő csodálkozik ezen a legjobban, és mindenkinek elmeséli, mint valami világcsodát. Mint a fogadást kötött volna, hogy végül is azt mondhassa. Van Párizsban egy divatáru üzlet, ahol minden lány szűz, és ez az én erényemnek és éberségemnek köszönhető. Egy szóval feltételezhetjük, hogy Jean a divatüzletben sokkal többet tanult, mint a leánynevelő intézetben, ahol 14 éves koráig tartózkodott. Sokat tanult, de nem boldog. Általában olyan természet, hogy sohasem elégedett. Égető, maró nyugtalanság él benne. Sehol sem találja a helyét. Valószínűleg mindenképpen elégedetlen lenne. Az a fajta. De mekkorára fokozza ezt az alkati elégedetlenségét a királyi származás tudat? A Marquise néha magához veszi, hogy megvigasztalja. De Jean az úriháznál úgy érzi, cselédsorba került, és csak növekszik gyötrő megalázottsága. Addig hízelek pártfogó nőjének, amíg az hivatalosan meg nem erősíteti Jean való elszármazását, és 1776-ban a királytól évi 800 font kegydíjat eszközöl ki számára. Magához veszi Jean életben maradt húgát, Marie-Anne-t is, és mindkettőjüket elhelyezi a Longchamp-i kolostorban, ahová csak előkelő leányokat fogadnak be növendékül. Jean 21 éves, és nyugtalansága egyre dő. Akármi is történik, gyermekkorát semmi sem fogja többé kiírtani belőle. Mindig is az marad, aki a Valois ősökre hivatkozva koldult az országút porában. A de Classé, az osztályából kiesett, aki az egész társadalom ellensége. A természettől legyőzhetetlen gőgöt kaptam osztály részül. És Madame de Boulevillier jósága csak még ingerlékenyebb étett, írja ő maga. Jaj, miért is sarjadtam a Valoák véréből? Fatális név, te nyitottad meg lelkemet a vad büszkeség előtt. Miattad hullnak könnyeim, miattad vagyok oly boldogtalan. Ehhez a típushoz hozzátartozik bizonyos szuggesztív ékegyszólás is. Különösen olyankor, amikor szenvedéseit kell előadnia. Jean nem sokáig maradt a kolostorban. Semmiféle hivatás nem érez arra, hogy apáca legyen, és egy szép nap húgával együtt megszökik. Bársor Aubé-ban híre jár, hogy két hercegnő szállt meg a város legutolsó fogadójában. Azzal a céllal jöttek, hogy visszaszerezzék ősi földjüket. A Bári társaság középpontja Sourmont törvényszéki elnök felesége kötelességének tartja, hogy házába fogadja a bajban lévő két ifjú hölgyet, akit talán titokzatos ellenségek üldöznek. Minthogy a hölgyek ruhatára igen szűkös, mindjárt kölcsön ad nekik egy-egy ruhát a jelenlévő fiatalság nagy szórakozására, mivel hogy az elnökné asszony rendkívül terjedelmes. De másnapra a két hölgy úgy átalakította a ruhát, hogy tökéletesen állt rajtuk. Az elnöknő asszony kissé csodálkozott, de azután lassanként megszokta, hogy Jean az úr a háznál. A két leány egy hétre jött, és egy évig maradt. Ez az év, mondta később az elnökné asszony, életének legkeservesebb esztendeje volt. Itt ismerkedett meg Jean Marc-Antoine Nicolas de Lamotte-tal. Lamotte fiatal, nemes ember volt. Tiszt a szomszédos Ludéville-ben állomásozó zsandár ezredben, ahol apja a Szent Lajos rend lovagja is szolgált. Az úri társaság bárban is műkedvelő színi előadásokkal szórakozott, mint akkoriban mindenhol szerte az egész világon. Lamotte nagy színészi tehetségnek számított, és Jean minden bizonnya csak ugyan az volt. Sokat szerepeltek együtt, és addig-addig szavolgatták, mondja Funk Brentano öreg uras kedélyességgel, amíg sürgősen össze nem kellett házasodniuk. 1780. június 6-án keltek egybe. Az elnökné asszony ebből az alkalomból végre kidobta Jeant, és az ifjú házasok némi bolyongás után Lunéville-be költöztek. Ikreik születtek, de mindjárt meg is haltak. És Jean egy időre, úgy látszik takarékosságból, megint kolostorba vonult. Egyébként adósságokból is Lamotte gyanús üzleteiből éltek. Lamotte ekkor vette fel a grófi címet is. Lamotte-ról nincs semmi különös mondani valónk, nem szükséges részletesen bemutatni. Olyan jómódú és rendkívül undorító, szemtelen és gyáva francia strici volt, amilyent mindenki százával ismer, aki járt Franciaországban. Ez a típus a gallok földjén úgy látszik örök. Utálta a munkát, szerette a nőket. Nagyon csúnya volt, de olyan szépnek tartotta magát, hogy időnként a nők is elhitték neki. 1781. szeptemberében az ifjú házasok megtudták, hogy Jean pártfogódője, a Marquise de Bonavillier a Savernyi kastélyban van, mint Rohan bíbornok vendége. Jeanban megszólalt az a titokzatos hang, amely a tehetségeket vezérli. Összecsomagolnak, és elmennek Savernyba. Jean ekkor 25 éves. Haja hullámos és gesztenye barna, szeme kék és kifejezés teljes. Szája egy kissé nagy, de szintén kifejezés teljes. Mosolya elbájoló. Szívhez szóló, írja Binyó, aki tapasztalatból beszél. Mellét a kortársak kissé fejletlennek találják. Legfőbb vonzereje, úgy látszik, a hangja, a beszéd. A természet megadta neki a rábeszélés veszedelmes adományát, írja a Gyakláncper egyik szereplője, majd hozzáteszi. Ami az erkölcs és az állam törvényeit illeti, Madame de la Motte minden rossz szándék nélkül és végtelen természetességgel, de egyáltalán nem is gyanította a létezésüket.